ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, itt állunk most leplezetlenül, lelkileg mezítelenül, te látod az életünket, vívódásainkat, örömeinket, hálaadásunkat, egy nyitott könyv az életünk, és azért könyörgünk, hogy egészen személyre szabottan szólj hozzánk ezen az órában. És azért könyörgünk, Urunk, hogy tudjunk figyelni igédre, semmi ne vonja el a figyelmünket, és add, Urunk, hogy lelked által tudjál cselekedni a mi életünkben. Amen. Hallgassuk meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az első korintusiakhoz írott levelének 12. fejezetében, a 31. verstől a 13. fejezet 13. verséig a következőképpen. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimballom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai Isten tiszteletünkön a legtökéletesebb kegyelmi ajándékról hallhatunk, a legkiválóbb útról, melyen ember járhat, melyet ember gyakorolhat, a szeretetről, mint a legkiválóbb útról. Ezt a részt úgy is hívják egyébként, hogy a szeretet himnusz. A 12. fejezetben Pál apostol a kegyelmi ajándékokról, a különböző kegyelmi ajándékokról beszél. Arról, hogy vannak különbségek e között, a kegyelmi ajándékok között, de azzal a mondattal zárja ezt a részt, idézem, de törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ezzel a mondattal egy fontossági sorrendet fogalmazott meg, illetve rávilágított arra, hogy a kegyelmi ajándékoknak mi a mozgató rugójuk, mire kell épülniük. Mert hogyha nem ez az alapja, a szeretet, a krisztusi szeretet, akkor minden hiába való. Sőt, nem csak, hogy hiába való, hanem Pál apostol ebben a részben azt mondja, hogy minden el fog töröltetni. Minden. Mindenek felett van, mindenek az alapja, ez a krisztusi szeretet. És egyszer s mind egy mindent felülmúló utat mutat Pál. Az út képét használja, amely átvitt értelemben az életvitelre utal. Nem lehet elmenni amellett a tény mellett sem, hogy kinek címezte ezt a levelet, illetve ki a címzetje a szeretet himnusznak, vagy ennek a levélnek. A korintusi gyülekezet egy erős, identitással rendelkező, sok szolgálatot vállaló, élő gyülekezet, ahol nagyon sok volt a probléma. Mind a két levél, korintusi levél betekintést ad abba, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézni a gyülekezetnek, a gyülekezeti tagoknak, a vezetőségnek és magának Pál apostolnak is. Talán mondhatom, hogy mind közül, akiknek Pál apostol levelet írt, a korintusi gyülekezetben volt a legtöbb öröm és a legtöbb probléma is. Pál így vezeti be levelét, hadd idézzem: hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott, mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Egy csodálatos dicséretet olvashatunk, hogy Isten mennyire megdicséri a gyülekezetet, hogy meggazdagodtak, hogy valóban lelkileg egy gazdag gyülekezet, egy élő gyülekezet, ahol mindenki tetrekész, ügybuzgó, vágyik Krisztus jelenlétére, és vágyik a Krisztus megélésére. Egy élő, szolgáló, buzgó gyülekezet volt, de sajnos sok problémával kellett szembenézniük, és sok kérdéses ügyben kellett Pál apostolnak útbaigazítást adnia. A gyülekezetben volt, és csak néhányat említek, tényleg csak néhányat ilyen felvillantásképpen. Volt pártoskodás, viszálykodás, lelki kiskorúság, volt gőg, volt felfuvalkodottság, volt paráznaság, olyan, ami még a pogányok között sem fordult elő, hívők közötti pereskedés, volt szabadosság, és tényleg csak a teljesség igénye nélkül néhányat emeltem ki. Tele volt problémákkal, olyan problémákkal, amelyek nagyon komoly mélységbe rántották olykor a gyülekezetet. A viszálykodás, a pártoskodás, gondoljunk bele, hogy gyülekezeti tag pereskedett a gyülekezeti taggal. micsoda nehézségeket, micsoda traumákat kellett átélnie a korintusi gyülekezetnek. És ezek mind jelen voltak a gyülekezetben, minddel szembe kellett néznie Pálnak, és intenie is kellett a gyülekezeti tagokat, ezért is írja a levelében, itt hadd idézzem az 1 Korintus 4-et, azt mondja, egyesek azonban úgy felfuvalkodottak, mintha nem készülnénk hozzátok. Mit akartok? Bottal menjek hozzátok? Vagy szeretettel és szelíd lélekkel? Ez egy komoly fenyítés. Bottal menjek hozzátok? Az a felfuvalkodottság, az a gőg, az a pereskedés, az a viszálykodás, pártoskodás, ami felüti a fejét a gyülekezetben, hogy ki hova tartozik, hogy én Apollósé vagyok, én Pálé vagyok? Bottal menjek a gyülekezetbe? Igen, keményen kellett feddeni a gyülekezetet Pálnak, helyre kellett tenni a lelki életet, hogy utat mutasson, hogy minél krisztusibb lehessen, hogy ragyoghasson Krisztus a gyülekezetben, a gyülekezeten keresztül. És minden intés szeretetből fakadt. Mert Pál apostol azt szerette volna, hogyha a gyülekezet a helyére kerül, a gyülekezeti tagok a helyükre kerülnek. Pál nagyon jól ismerte a korintusi közösséget. Ismerte az élethelyzetüket, a mindennapjaikat, az erősségeiket és gyengeségeiket, a küzdelmeiket és örömeiket egyaránt. A legnagyobb fogyatkozása a gyülekezetnek pedig a szeretet volt. Mert kegyelmi ajándékokban nem volt hiány. Volt nyelveken szólás, volt profétálás, volt ismeret, volt tudás, volt bölcsesség. Minden megvolt. Jelenések könyvében, amikor a 7 gyülekezetnek ír levelet Jézus, vagy Jézus Jánoson keresztül, akkor feltűnik, újra visszatér az az egy mondat, hogy de az a panaszom ellened. És a korintusi gyülekezetben, ahol minden úgy smakkolt, minden úgy a helyén volt, az adakozás, a szolgálat, minden helyén volt, azt mondja, hogy nincs szeretet, és hogyha nincs szeretet, akkor semmit nem érnek a kegyelmi ajándékok. A tanítás, a tanítói hivatal, az apostoli szolgálatotok semmit nem ér. Semmit nem ér az az ügybuzgóság, ha nincs szeretet. És ezért hoz olyan mindennapi példákat Pál apostol, amelyek a korintusi gyülekezetben ott voltak. Lehet, hogy számunkra magyarázatot igényed, a korintusi gyülekezetnek nem igényelt magyarázatot. A korintusi gyülekezetnek azonnal vágott az esze, és azonnal értette, hogy miért is mondja ezt Pál apostol, miért írja. Arra nincsen idő, hogy végig menjünk, de csak egy-egy felvillantás erejéig. A korintusiak nagyra becsülték az idegen nyelveket, és jól is használták. Mivel a kereskedelem egyik legmeghatározóbb városa, kikötő városa volt, ahogy itt láthatjuk a térképen, nagy forgalommal bírt, ezért sokféle idegen nyelvű ember is megfordult a városban. Sokan tudtak a saját nyelvükön kívül más idegen nyelven is beszélni. De nem csak idegen nyelven, hanem vallásos nyelven is. Egyházi nyelven is jól tudtak a korintusiak, mert vallásosak is voltak. Ezért mondja Pál, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is. Azonnal értették a korintusiak. Idegen nyelv, emberi nyelv. Vagy angyali nyelv. vallásos nyelv, kánaáni nyelv. Lehet, hogy nagy tudással bírunk. Nagy ismerettel rendelkezünk. Lehet, hogy tanultak vagyunk, és az ismeret, a tudás birtokosai vagyunk. Lehet, hogy iskolázottak vagyunk, akár több diplomával is rendelkezünk. Lehet, hogy nyelvvizsgáink vannak, és több végzettségünk, több szakmánk van, és jól értünk a dolgokhoz, esetleg polihisztorok vagyunk. Lehet, hogy a hívő beszédünktől emberek elájulnak. Lehet, hogy el tudjuk sajátítani a vallásos nyelvezetet, ismerjük a templomi közeget, és az úgynevezett kánaáni nyelvet megtanultuk. Lehet, hogy kiváló a szónoki, retorikai képességünk, és jól forgatjuk a lelki nyelvezetet, de mit ér a tudás? Mit érnek a papírok, a diplomák, mit érnek az idegen nyelvek, mit ér a vallásos nyelvezet, mit ér az angyali szó? Ha nincs bennem szeretet, mondja Pál. Mert ez semmit nem ér, ami itt van. Semmit nem ér. Lehet az ember iskolázott, intelligens, értelmiségi, diplomás, nyelveket beszélő, lehet vallásos nyelvezetű, áhítatos, kegyesnek tűnő, bizonságot tevő, angyali beszédű, de ha nincs benne szeretet, nincs benne Krisztusi szeretet, mit sem ér az emberi vagy az angyali szó. A korintusi gyülekezet nagyra becsülte a prófétai hangot, a prófétai szót, a titkok ismeretét, amelyet maga az apostol is méltatott a 14. fejezetben. Pici történelmi háttérismeret fontos. Ugye itt a gnózis szó van, görög szó, gnózis, és pont ebből fakadt az az irány, hogy gnosztikusok. Megvolt a korintusi gyülekezetben a gnózis, az ismeret, a bölcsesség. Talán lehet, hogy a felfuvalkodottságuk abból is fakadt, hogy azt gondolták, hogy náluk van a bölcsesség köve. Kegyelmi ajándékok közül méltatja Pál apostol a prófétai szót. És azt mondja, hogy nálatok ott van. Ezt a kegyelmi ajándékot ti gyakoroljátok. Külön kegyelmi ajándéknak látták a prófétálást, a nyelveken való szólást, az isteni titkok kijelentéseit, a magyarázását, a prédikáció prófétai szavát. Pál azt mondja, idézem 1 Korintus 14-et, szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha prófétálnátok, mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól. Ezt leír a Pál apostol. De mit sem ér ez az ajándék, ez az ismeret, a prófétai hang, a kegyes szó, a tökéletesnek tűnő prédikáció, a tökéletesnek tűnő magyarázat és tanítás, ha ez nem párosul szeretettel, akkor semmit nem ér. Legyen egy tökéletesen megírott prédikáció, legyen egy tökéletesen elmondott igehirdetés, legyenek kivetítések, legyen prezentáció, legyen bármi, legyen lehengerlő az igehirdető, de ha nincs szeretet benne, akkor semmit nem ér. És Pál apostol azt mondja, hogy ez mind hiába való. Mert ne azzal dicsekedjetek, hogy milyen prófétai szó adatott. Ne azzal dicsekedjetek, hogy milyen tanítótok van a gyülekezetben, gondolva apostolra, vagy gondolva Pál apostolra, jobbnál jobb ige hirdetők, hanem azzal dicsekedjetek, hogy ott van bennetek a szeretet. Mert ha az nincs, akkor minden a kukába. Beszél Pál apostol a hitről. A bátor, csodákat termő hitről, amely esetleg hegyeket tud megmozdítani. És itt gondoljunk Jézus szavára. Máté evangéliumának 21. fejezetében, több fejezetben is, de én csak egy fejezetet emelitek, a 21. fejezet, 21. verse, amikor beszél a hegyeket megmozgató hitről. Ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, hegyeket mozgatnátok meg. Ha ez a hegyeket megmozgató hit van bennem, és a hit példaképe, mintája vagyok, és hitemmel szakadékokat tudok átugrani, és azt gondolom, hogy a hitemben gyönyörködik Isten, vagy azt gondolom, hogy milyen nagy hívő vagyok, de szeretet nincsen bennem, akkor semmi vagyok. Akkor semmit nem ér a hegyeket megmozgató hitem, mert Krisztus nem tud közösséget vállalni egy olyan hittel, amiben az ő szeretete nem ölt testet. Amiben nem ölt ő testet. Egyszer hallottam egy ige hirdetőről, azt mondták róla, ismertem én őt személyesen, úgyhogy azt gondolom, hogy van igazság abban, amit mondott ez az illető. Azt mondta, hogy amikor fölmegy ez a lelkipásztor a szószékre, csodálatos ige hirdető, fantasztikus összefüggéseket feltáró, hihetetlen retorikai képessége van, szónoki lehengerlő üzenete. De ha lejön a szószékről, agyonveri az embereket. A modortalanságával, a ridegségével, a tapintatlanságával. Igen, sokszor ilyenek vagyunk ige hirdetők. Hogy talán lehet, hogy minden a helyén van, minden rendben van. De amikor lejövünk a szószékről, agyonütjük a gyülekezetet, és szeretetlenek vagyunk. És lehet, hogy hegyeket megmozgató hitem van. De ha a szavaimban és az életemben nem ölt testet Jézus szeretete, akkor ez a hit semmit nem ér, azt mondja Pál apostol. Akkor ez semmit nem ér. Pál beszél a rendkívüli anyagi áldozatvállalásról. A szociális érzékenységről, a lemondásról, az anyagi javakról. Fülünkbe csenghet Zákeus története, aki szétosztotta a vagyonát a szegények között. Vagy a gazdag ifjú története, amikor Jézus azt mondja neki, hogy oszd szét a vagyonodat a szegények között. Itt pedig Pál azt írja, ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűz halára szánom. Lehet, hogy megvan az a szándék, és nagyvonalú, adakozó, a szegények iránt érzékeny vagyok. Lehet, hogy megvan ez. Lehet, hogy szociálisan még akár túl érzékeny is vagyok. A napokban az irodámban kellett adminisztrációs feladatokat végeznem, és egyszer csak bejött egy hölgy, egy jól szituált hölgy. Másfél órán keresztül beszélgettünk. És bevallom őszintén, hogy az a nyomorúság, amiben volt, könnyekre indított engem. Hogy vele együtt ott sírtam én is. Hogy annyira fájt, annyira bántott az a nyomorúság, amiben volt. És lehet, hogy van bennünk szociális érzékenység. Lehet, hogy adakozó kedvűek vagyunk. Lehet, hogy érezzük a felelősségét annak, hogy a gyülekezetet fenn kell tartani. Ahhoz, hogy itt melegben üljünk, ahhoz küldenek rezsiszámlát. És lehet, hogy van, aki ad tizedet. Lehet, hogy a testét tűzhalára szánja, mert odaszánja magát a szolgálatnak. És inkább a családját helyezi háttérbe, de ő úgy buzgó és szolgál, és testét tűz halára szánja, mert két oldalról égeti a gyertyát. Lehet, hogy mindez megvan. De tudjátok, semmi vagyok, ha adakozásomnak, áldozatvállalásomnak mozgatórugója nem a szeretet. És ennek a hölgynek is elmondtam, aki bejött, pénzt kért, és az ember tényleg annyira meg tudja szánni, hogy adtam egy nagyobb összeget neki. De azt mondtam, hogy mielőtt bármilyen módon, bárhogyan is hozzányúl ez a pénzhez, adtam neki ilyen lelki könyvet, hogy olvassa el. Mert neki az elsődleges segítség az nem a pénz lesz, mert az most megkapja, holnap elkölti. Hogy Jézus valami olyan segítő kezet nyújt, ami pénzben nem mérhető, hogy olvassa el. Mert kell, hogy az írgalom, a szociális érzékenység, az adakozás párosuljon azzal a krisztusi szeretettel, akár mentő szeretettel. Ha nem a mozgató rugója ez a krisztusi szeretet, azt mondja Pál, hogy akkor semmit nem ér. Sem az, hogy tűzhalálra adtam a testemet, sem az, hogy szétosztottam a vagyonomat, sem az, hogy fenntartottam az egyházamat. Pál apostol mindent a szeretethez viszonyít. Ha nincsen benne szeretet, ha nem süt át a krisztusi szeretet azon, amit teszek, ahogy élek, amit mondok, akkor semmit sem ér. Legyen az kedves, intő, bátorító szó, legyen az hegyeket megmozgató hit, legyen az szociális érzékenység, áldozathozatal, hatalmas céladomány, tized, jó szándéknak vélt segítség, lemondás vagy tűzhalál, ha nem a szeretet, ha nem a krisztusi szeretet a mozgató rugója, akkor semmit nem ér. Így lesz az, hogy minden vagy semmi. Mert ha krisztusi szeretet a mozgató rugója, akkor minden. Ha Krisztus szeretete nélkül teszem mindezt, akkor pedig semmi. Pál az első három versben különböző megnyilvánulásokról, tettekről, szavakról beszél. Arról, ha nem tölti be a szeretet a szavaimat, a tetteimet, akkor ez mind semmi. Minden tudás, minden ismeret, hegyeket megmozgató hit, angyali szó, anyagi áldozatvállalás az enyészeté lesz, ha nem járja át a krisztusi szeretet. Elszáll az angyali szó, elszáll a vallásos, kegyesnek vélt cselekedet, semmivé válnak mindezek, és semmi lesznek, ha hiányzik belőle a szeretet. És milyen ez a szeretet? Tulajdonképpen a negyedik verstől pedig erről olvashatunk. És sokat ültem ma hajnalban felette, hogy ezt hogyan fejtsem ki. És aztán megértettem, hogy ezt nem kell kifejtenem. Hanem egyszerűen csak még egyszer felolvasnom, hogy milyen ez a szeretet. Mit mond Pál? A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Amikor ezt elolvassa az ember, és gondoljuk most végig, ami most elhangzott. Gondoljuk végig. És amikor elolvassa az ember, és hallgatja, akkor látja igazán az ember a fogyatékosságát. Mert tudjátok, drága testvérek, Pál apostol azért írta ezt le. Isten azért szerette volna, hogy ez fennmaradjon, hogy Isten tükröt állítson veled szembe, meg velem szembe. Hogy milyen a szeretet. És amikor ezt elolvasom, akkor látom a fogyatékosságom. Hogy ez sincs meg, az sincs meg, ama sincs meg. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de mikor olvasom ezt, akkor megszégyenülök. Egyszerűen látom a kontrasztot az életem és a szavak között. Ha egymás mellé tesszük, hogy milyen a krisztusi szeretet és milyen az én szeretetem, akkor egy hatalmas kontrasztot vélek felfedezni. Tudnili, Krisztus szeretete türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent eltűr. Ez Krisztus szeretete. És nézd meg, hogy milyen az én szeretetem. Türelmetlen, rosszindulatú, irigykedik, kérkedik, felfuvalkodik, bántóan viselkedik, keresi a maga hasznát, haragra gerjed, felrója a rosszat, örül a hamisságnak, nem örül az igazsággal, mindenre emlékezik, semmit nem tűr el. Ilyen az én szeretetem. És hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azt látjuk, hogy ilyenek vagyunk. Hogy ilyen vagyok. Nem olyan régen valaki mondta, ő neki tiszta a szíve. Ő szereti az Úr Jézust, és neki teljesen tiszta a szíve. És tudjátok, az fogalmazódott meg bennem, hogy ez a mondat arról árulkodik, hogy nagyon távol van Krisztustól. Tudnélik, valaki minél közelebb van Krisztushoz, annál inkább érzi a bűneit, a tisztátalanságát, a szennyét. Minél távolabb van Krisztusnál, annál tisztábbnak érzi magát. És ez azt jelenti, hogy neki nincsen szüksége Krisztusra, mert ő tiszta. És tudjátok, ezt nem én mondom. Például a hajóban ülő Péter, aki azt mondta, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Vagy az a Dávid, amikor érezte az Úrnak a jelenlétét, a szeretetét, a megbocsátását, az irgalmát, akkor írta le azt a mondatot, amit az 51. Zsoltárban is olvashatunk, hogy mennyire tisztátalan vagyok, és most meg engem, hogy fehérebb lehessek, hogy tisztább lehessek, mint a hó. És amikor ránézek egyik vagy másik oldalra, akkor látom a kontrasztot, hogy milyen vagyok én, és milyen ő. Milyen vagyok én, és milyen ő. Hatalmas a kontraszt Krisztus és közöttem, az ő szeretete és az én emberi szeretetem között. Mert tudjátok, én így tudok szeretni. Én így szeretek. És lehet, hogy még vállon is veregetem magam. Hogy olykor, ha türelmet gyakorlok, akkor azt gondolom, hogy ez milyen jó. Milyen jó fej vagyok. Hogy a feleségem, ez türelmes vagyok, pedig hozzá nagyon nagy türelem kell. És amikor elvesztem, ő miatta van. Kellett neki kiprovokálni a türelmetlenségemet. És mindent meg tudunk magyarázni. És hogyha őszintén oda nézek Krisztus szeretetére, akkor azt mondom, hogy Uram, életem minden területén fogyatékosságom van. és nincs meg bennem az a szeretet, ami benned megvolt. Hatalmas a kontraszt a kettő között, és nem tudom, hogy ti hogy érzitek ezt, vagy hogy látjátok a magatok életében. De tudjátok, lehet ez másképp. Lehet bennem is uralkodó a krisztusi szeretet, belőlem is fakadhat az, ami nincs meg bennem. Belőlem is fakadhat az, ami nincs meg bennem. És engedjétek meg, hogy egy verssel próbáljam meg egészen közel hozni hozzátok, hogy hogyan lehetséges ez. Turmezei Erzsébet mindig csak adni. A jó öreg kút csendesen ontja vizét, így telik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni, adni minden napon. Ilyen kúttá kellene lennem, csak adni teljes életemben. Mindig csak adni. Ez terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt tehernek? Belenézek, tükre rám ragyog, de hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom, vidáman, csendben és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet, osszak áldást és sok-sok szeretetet. Nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen csak tovább adom. Tudjátok, a krisztusi szeretet így testesülhet meg bennünk. Amikor Krisztus beköltözik az életünkbe, amikor behívjuk a szívünkbe, amikor új életet nyerünk benne, akkor egyszerűen egy kút életem lesz. Azt adom tovább, ami nem az enyém, de bennem lehet. Átfolyik rajtam. Nem én csikarom ki magamból, nem én feszülök meg, hogy ilyen legyen a bennem levő szeretet, hanem egyszerűen Krisztus szeretete árad ki belőlem, mert ő a forrás, ő él bennem. Rajta csak átmegy, csak átfolyik. Ha Krisztus él bennem, akkor a forrás tiszta, de az énem miatt beszennyeződhet. Mert az óemberi természetem olykor fellángol bennem, de az a vágy ébredhet bennem, hogy szeretnék a szeretet tiszta forrása lenni. Olyan kút, amiből ez a tiszta forrás a krisztusi szeretet árad. A vágyam, hogy kút életem legyen. Hogy milyen ez a szeretet. Engedjétek meg, hogy befejezésül egy bizonságot mondjak el arról, amit az elmúlt hetekben tapasztaltam meg, és értettem meg. Január 16-án, egy keddi napon Johanna lányunkat a házi orvoshoz vittük, mert már napok óta olyan bágyat elalélt volt. Elkapott egy hányás hasmenéses vírust a hétvégén, ami nagyon legyengítette, és annak tudtuk be ezt a gyengeséget, ezt a levertséget. Kedden, amikor írtam a lelkész jelentésemet, akkor Nóra szólt nekem, hogy a házi orvoshoz megy, hogy menjek vele, mert Jóhikát meg szeretné vizsgálni az orvosunk. Aztán látta ő is ezt a bágyadságot, hogy most nem olyan, mint amilyen lenni szokott. Ezért elküldött egy tüdőröntgenre, mert elképzelhető, hogy tüdőgyulladása van, csak láz nélkül hordja ki. aztán bementünk a kórházba, de nem szeretném kellő részletességgel mondani, frissek még az élmények, hogy Isten hogyan adott erőt, hogy milyen támaszunk volt odafigyeléssel, szeretettel, orvosok, lelki testvérek által, de egyik percről a másikra már az intenzív osztályon feküdtünk, súlyos állapotban, kiszáradás miatt, és rendkívül magas vércukorral. És sokkolt bennünket a hír, a 35-ös cukor, az egyes típusú cukorbetegség. És amikor lehetőség nyílt Jóika állapotának stabilizálása után, hogy bemenjek hozzá az intenzív kórterembe, akkor ott feküdt, keze lába kikötözve, csövek lógtak ki belőle, az EKG hangja visított a fülembe. És egyszerűen csak fölé hajoltam, csak azért imádkoztam, hogy Uram, miért nem én fekszem itt? Miért nem velem történt? Hogy szeretnék helyette ott feküdni? Hogy szeretném, hogyha én lennék ott kikötözve, ha belőlem lógnának ki a csövek, ha az EKG az én szívhangomat pittyegné. Hogy szeretnék vele cserélni. És ezért imádkoztam, hogy hadd ébredjek föl ebből az álomból, és hadd feküdjek én itt a kórházi ágyon. És akkor abban a helyzetben Isten valamit megértetett velem. Én nem tudok Johannával cserélni. Nem feküdhetek be helyette az ágyba, hogy nem mehetek abba a helyzetbe, amiben ő. Nem lehetek. De Isten megtette ezt. Látta kikötözött, megkötözött állapotomat, ahogy a bűn megkötözött, hallotta az EKG szívhangomat, látta gyötrő szívfájdalmamat, a bűneimet, és azt, hogy cseréljünk. Hogy elküldte Jézus Krisztust, hogy ő lett kikötözve helyettem, hogy őt feszítette keresztre helyettem, hogy ő hordozta a bűneimnek a büntetését helyettem, hogy őt hagyta el a mennyei atya helyettem, hogy ő cserélt velem. De amikor fölém hajolt, akkor azt mondta, gyere, cseréljünk helyet. És amit én nem tudtam megtenni, ő azt megtette. Tudjátok, ez volt az igazi szeretet. Hogy ő bűnhődött helyettem, mert annyira szeretett, és ő gyakorolta igazán a szeretetet velem szemben. Hogy ő türelmes hozzám, hogy ő jóságos velem, hogy nem kereste a maga hasznát, hogy nem rója föl a bűneimet, hogy ő mindent eltűrt a kereszten, és mindent eltűrt, amikor a bűneim büntetéséről volt szó. És ő tudott velem cserélni, mert a szeretet ezt tette. Jóika helyzete ezt erősítette meg bennem. És nem azért teszem ki ezt a képet, hogy túl dramatizáljam a mondani valómat, hanem egyszerűen csak rávilágítsak, ami nekem nem sikerült. Mert lehetetlen, neki sikerült. Mert neki lehetséges. Hogy én nem tudtam Jóikától átvenni ezt a betegséget, de Jézus Krisztus helyettem hordozta el a bűneim büntetését a kereszten, és nem nekem kell bűnhődnem a kereszten a bűneimért, mert Jézus Krisztus bűnhődött és meghalt, ő rendezte helyettem. És tudjátok, ez az igazi tökéletes szeretet. Ez a tökéletes szeretet. És ez áradhat belőlem, mert vele együtt ezt kaphatom. És ezért lehet kút életem, mert bennem lehet az élet forrása, ahogy Jézus mondja a János evangéliumában. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondotta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Élő vízként ömölhet belőlem Krisztus szeretete, és én csak egy kút lehetek. De ez elég másoknak, akik körülöttem vannak, hogy ebből a szeretetből merítsenek. És gyertek Jézushoz, mert ő a forrás, és legyél te a kút. Amen. Imádkozzunk. Uram, olyan sok mindent megértettél velem az elmúlt időszakban. Különösen azt, hogy nem voltak próbatételeim az életemben. Hogy tudjak hálát adni, amikor minden jól megy. És nem véletlenül kaptuk azt az igét, ami az útmutatóban volt, nem is olyan régen. A jót el tudtuk venni, hát vegyük el a rosszat. Mert te nem gyönyörködtél, és nem gyönyörködsz a szenvedésben. Neked fáj az, amikor mi betegek vagyunk, amikor mi kiszolgáltatottak vagyunk. Neked is sír a lelked, amikor terheket hordozunk. És most még nem látjuk, hogy miért engedted, hogy mi a célja. De köszönöm, Uram, ha már annyit megértettél velem, hogy te fölém hajoltál, és megtanítottad nekem, szívembe vésted, hogy te helyettem haltál meg. Akkor már volt értelme. Mert amit én nem tudok megtenni, mert lehetetlenség átvenni mások terhét, betegségét, azt te magadra vállaltad, hiszen azt olvashatjuk Ézsaiás könyvében, fájdalmak férfi, a betegség ismerője, elhordoztad a világ bűnét, hogy te mindent magadra vállaltál. És köszönöm, Uram, hogy ezt megtanítottad. Drága áron, de megtanítottad. És köszönöm, hogy te lehetsz a szeretet forrása. És most is, ilyen próbatétel közepette is, így tekinthetek rád, hogy te jó vagy. Hogy te szerető Úr vagy. És mindent a javunkra tudsz fordítani. Kérlek, Uram, hogy jó mélyen a szívünkbe vésődjön, hogy te helyettünk haltál meg a kereszten, és hogy lehet kút életünk. Amen.